Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Bognár Domokossal a fedélzeten. Történelmi események történtek, történelmi adást ígérünk itt erre a teljes terjedelemre. Egy kicsit későn jöttünk, úgyhogy ezért sok minden gyűlöm lett fel, amiről majd még beszélgetnünk kell.
Azt mondtam, mikor volt utána erre adásunk? Tehát PL beharangozót készítettünk.
Igen, volt egy speciális szériá beharangozó, amit Bennyvel ketten csináltunk. Na mindegy, szerintem érdemes ezt végignézni, végighallgatni az egész műsort, mert az információk mellett, amiket hoztunk, egyéb információkkal is szolgálhatunk. Hát, hogyha már történelmi adáskezdésről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy mindenképpen a hétvégi angliai eseményekkel kell kezdeni.
Ja, az jutott csak eszembe, hogy azt is átugrottuk közben, hogy tök véletlen vettem, egyébként én is észre, sajnos nincsen nekem se felírva a naptárban, de ugye szeptember 26-án ment ki 6 évvel ezelőtt az első adás, ugye pont átugrottuk a születésnapunkat ilyen szempontból.
Igen.
Boldog szülinapot.
A 6 éves teljes terjedelemnek most már az óvodáskorból kilépett a műsor. Szóval 6-ot kapott a Manchester United, 7-et a Liverpool. Ugye nem fordult elő korábban olyan még a futball történetében, hogy ez a két patinás angol csapat az ilyen szinten gólzuhataggal zárta volna, főleg kapott gólok tekintetében valamelyik napot. Mi volt a benyomásotok, vagy mi volt egyáltalán az első gondolatotok, amikor megláttátok az eredményeket, vagy ezt, hogy ez hogy alakult?
Így már nem is tűnik olyan csúnyának az a 8-2, ugye kezdjük ezzel.
Igen, Lineker írta ki, hogy a Leicester 3-0-es vereség az győzelemnek tűnik ezek után.
Abszolút, abszolút. Meg amelyik Liverpool szurkoló röhögött a Unitedon.
Azután a legszebb öröm a kár öröm egy pár óráig, vagy napig.
Igen, volt is egyébként a műsorban egy olyan tweet, amit beolvastunk, hogy legközelebb megvárom a saját csapatom meccsét, mielőtt gúnyolódom a Manchester Uniteden, mert ugye itt ez volt. Tehát egészen szürreális volt látni, szerintem. Tehát, hogy tényleg ez, erre már azért nagyon nehezen lehetett szavakat találni, ami ott történt. Főleg egyébként a Liverpool meccsen, mert azt hiszem, hogy a Spursnek az a 6-1-es sikere az abból a szempontból magyarázható volt, hogy ott mégiscsak volt egy kiállítás, ott mégiscsak volt egy ebbe az irányba haladó meccs, de a Liverpool például az első félidőben nem játszott kimondottan rosszul, tehát ez, hogy 3 gólt kapsz megpattanó lövésből, ez is hát valahol egy ilyen csúcs kategória.
Csak a magyar válogatott képessége Portugália ellen.
Pattanjon meg ahányszor csak akar, ugye mondhatták Birminghamben.
De én azt, kettő egyébként még azt úgy voltam, hogy na oké, rendben, most kell fogadni a Liverpoolra, megtenni Handyvel, ez majd szép pénzeket tud hozni. Hát aztán nagyon devin nézett ki ez az egész.
Ismerek olyan embert, aki 1-4-nél is megtette a fél időben.
És ugye, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy lehetett volna 10 is nagyjából.
Hát halljaj.
És innentől kezd érdekes lenni a dolog, hogy akkor viszont Klopp itt valamit nagyon benézett, vagy nagyon elszámított, nem tudott reagálni szerintem konkrétan.
Jó, hogy tényleg amilyen lövései voltak a villának itt a második fél időben is, ott azért elég rendesen adott a gép is, de ha azok meg nincsenek, akkor meg akarják volna 4-1-re a villa, tehát az is durva lett volna.
Hát igen, csak mondjuk nyilván az a kérdés fölmerül, hogy kellett-e Van Dijknek még a 89. percben is a középvonalon védekeznie, vagy ott már lehet, hogy mondjuk a 3 vagy 4 gólos vezetés, vagy a Villa vezetésnél azt mondhatta volna a Liverpool, meg azt mondhatta volna a Klopp, hogy hát jó, ez ilyen nap, engedjük egy kicsit el, és akkor nagyon kicsit vegyünk vissza.
Igen, csak mikor mondod ezt, pláne mikor mondod ezt akkor, amikor te vagy a bajnok, piszkosul nehéz.
Hát, vagy hogy még egy ilyen dologgal szolgálják, ugye 7 gólt nem kapott soha a Premier League-ben az aktuális címvédő. Hogyha te vagy a bajnok, akkor azért ezt viseled méltósággal. Ne kapjál 7-et egy kieső jelöltől.
És akkor húzod a kéziféket, és meddig mondod azt, hogy de hát azért még van esély, legalább a pontra még van esély.
Hát 4 mínusz nem, ezt szerintem nem. Tehát én azt mondom, hogy 6-2-nél ott semmiképpen nem, ott még egy 7. gól jött össze, és nyilván nem azt nem szoroz, de meg én nem is abból a aspektusból próbálom nézni ezt, hogy most nagyon megalázták volna a Liverpool. Nem erről van szó, szerintem a United esetében sem feltétlenül, mert lehet mindenkinek rossz napja. Én ugyanezt gondoltam a Leicester City 5-2-es győzelménél itt a Manchester City ellen, de hát egyébként egy nagyon szép ilyen matematikai sor ez, mert ugye a Leicester egy 5-ös rúgott a Citynek, most egy 6-ot a United kapott a Spurs-től, 7-et a Liverpool, hogy ki lesz az első, aki 8-at.
Hát az is megtörtént már csak az előző szezon végén. Jó, nem Premier League, oké.
De... Meg a Premier League-ben is volt ilyen, ugye Manchester United Arsenal, hogyha nem emlékszem nagyon rosszul.
Tegnap előtt. Viszont az, számomra az, az inkább a kérdés, hogy az mennyire lesz rendszer szintű Európában, vagy mennyire betudható annak, hogy ennyire sűrű a menetrend, mert látjuk, hogy a Bayern is kapott egy 4-est a Hoffenheimtől, és igazából nem tulajdonítottunk neki akkora jelentőséget. Szóval, hogy ez Hansi Flick sem volt annyira kiakadva, azt mondta, hogy hát igen, sűrű a menetrend, ez becsúszott. Jó, ez nyilván kicsit más, Kloppnak azért voltak hiányzói, de nem ez volt a fő indok, hogy hetet kaptak, de hogy ez szerintem idén bele fog férni.
Ez kicsit ilyen, amikor minden összecsúszik, nem? Vagy minden összejön a Villa számára legalábbis.
Hát szerintem nagyon sok irányból érdemes ezt az egész dolgot vizsgálni. Nyilván ott vannak a nézők nélküli stadionok. Talán én azt gondolom, hogy ez könnyebbé teszi az összeomlást. Tehát, hogy még az sincsen meg, ami egyébként meg lehet, hogy akkor még mínusz egynél, mínusz kettőnél kapod azt a támogatást, hogy nem tudom, lehet, hogy tudat alatt, én ezt most lehet, hogy nagyon rossz irányban tapogatózom, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Én ugye szeretek nagyon bringázni, futni, és amikor mindezt úgy teszem, hogy tök egyedül vagyok, és valahol az erdőben csinálom, akkor kevésbé érdekel az, hogy ezt gyengén csinálom, mint akkor, hogyha ezt emberek előtt teszem. Tehát egy versenyre azért mindig sokkal jobban összekapom magam. Tudom, hogy ez profi sport, meg azért kicsit más, de nincsen benne az az érzés szerinted a játékosban, hogy amikor mindez üres lelátók előtt zajlik, akkor hát ha kapunk még egy gólt, az talán nem annyira ciki, mint amikor ott vannak a nézők, és ott szemtől szemben azért mégiscsak oda kell állni eléjük.
Valaki azt mondta, hogy viccből, talán tesón volt, hogy azért nem ment a Liverpoolnak, mert nem volt Henderson. És elgondolkodtam rajta, mert ő is egy ilyen, aki jó, nem néző szinten, de hogyha ilyen állás lenne, akkor valószínűleg már csapatkapitányként mindenkinek az arcába ordított volna a védelemben, még akár Alexander Arnoldéba is, mert miért nem csinálja a dolgát, miért nem figyel jobban, akárhányszor megpattant az a lövés, azért borzasztó hibák voltak a Liverpool védelmében.
Persze. Igen, Alissonnal is ugyanez a helyzet. Tehát én ezt mondom, hogy lehet, hogy Alisson sem fog meg a hétből csak egyet, vagy akár kettőt mondjuk.
Mondjuk azért nem csinálja azt, amit az elején, hogy Adrián csinált.
Igen, nem passzolja ugye a labdát, meg azért Alisson, amikor ott van, akkor nagyon másképp néz ki ez a Liverpool védelem. Tehát, hogy marhára nem
másként
mindegy.
Másként állsz neki meccshez, tehát amikor úgy mész neki, hogy azzal kezdődik az elfés, hogy Alisson, és akkor az már, ez egy kicsit ilyen megkönnyebbülés már, hogyha azt látod, hogy bármilyen szinten egyébként szerintem, hogyha azt látod, hogy az ellenfélnek a második kapusa véd.
Szerintem ugyanez, és akkor tényleg itt lehet a kettő meccsről ugyanúgy beszélni, hogy ugyanez a helyzet szerintem a United-del is, egy teli Old Trafford előtt, nem vagyok benne biztos, hogy ez összeomlik, de ez csak ez csak egy kicsit ilyen lelki megközelítés, nem is biztos, hogy igaz. Az sokkal inkább szerintem itt kitárgyalandó lehet, és ez minden bajnokságra vonatkozóan, hogy amikor felkészülnek a csapatok egy idényre, akkor mi az első, amit próbálnak helyre rakni, a védekezés. Erre nem volt most semmi idő. Ezen látszik az, hogy nem volt normális alapozás, nem volt idő arra, hogy taktikai értelemben is ezek a csapatok összeálljanak. Nem tudom, hogy lesz-e olyan pillanat a szezonnak, amikor ez megtörténik, mert olyan meccssűrűség van, hogy az szinte elképzelhetetlen. Tottenham, ez valami hihetetlen, 8 napon belül 4 meccs. Ugye játszottak szombaton.
És holban még karácsony?
Igen, játszottak szombaton. Játszottak kedden egy ligakupát a Chelsea ellen. Játszottak csütörtökön egy Európa Ligát, és most vasárnap megint pályán voltak a Manchester United, de egyébként az látszott rajtuk, hogy pont emiatt sokkal inkább ritmusban vannak, szerintem.
És nem tudom, hallottátok a Harry Kane meccs utáni nyilatkozatát, ugye azt mondta, hogy a meccs előtt a bemelegítésnél. Ja? Hivatalból.
Szóval... Amúgy is meghallgattam volna, de...
Szóval, hogy már a bemelegítésnél úgy érezte, hogy nagyon együtt van a csapat, és hogy egymást biztatják, felspanolják, és ugye azért, hogy második perces legyen büntető, vagy bármilyen kapott gól, az mindig egy óriási csapás ugye egy csapatnál, tehát nem, ez egyáltalán nem érződött, és annak ellenére, hogy a negyedik meccsük volt x8 napon belül.
Hát meg Fehér Csabi mondta azt pont egyébként, hogy akkor, amikor ez a 4 nap, vagy ez a 4 meccs, ez így alakul, ahogy. Tehát, hogy győzelem, utána továbbjutás a Liga kupában, egy Chelsea ellen, bejutás az Európa Liga főtáblájára, akkor sokkal jobban lehet meccsel készülni a meccsre, mint edzésekkel, mert annyi önbizalmat, sikerélményt gyűjtesz itt rövid időn belül, ilyenkor szereted a csapattársaidat, ilyenkor jó abban a kollektívában hát létezni.
Zsozi esetében még egy dolgot hozzá lehet ehhez tenni, szerintem ez még duplán ráerősít neki, imádja ezt az ostromlott erőd mentalitást ugye a csapatainál. Mindenki ellenünk van, és nézd, még a sorsolás is, és még az FA is.
Hát erre lehet hivatkozni, ez folyamatos hivatkozás illetve. De egyébként 8 nap alatt 4 meccset játszani az embertelen.
Abszolút.
Tehát ugye ez tök független mindentől. És így kijönni belőle, az meg elképesztő bravúr. Mourinhótól is, az egész edzői stábtól, azok, akik fizikailag fölkészítették ezt a csapatot, szóval szerintem itt persze a Liverpool meg a United oldaláról is érdemes közelíteni, de nagyon igazságtalanok lennénk, hogyha a Tottenhamet emiatt, amit itt az előbb említettem, meg hát az Aston Villát, amiatt, hogy ott egy Oli Watkins szerzett Mester 3-ast, azért mégiscsak, aki láttunk már Championship gól királyokat, akik nem voltak annyira jók utána a következő szezonban a Premier League-ben. Szóval, aki nem ezen a szinten futballozott eddig, és ez működött nagyon.
Várjuk ki a végét azért.
Ja, nem gondolom, hogy ő lesz a gól, vagy nem azt gondolom, hogy ő lesz a legnagyobb sztárja a ligának, de egyébként nagyon jó mozgott, meg az Aston Villa 100%-os, nem hiszem, hogy bajnoki.
Van egy jó kapusuk.
Egyébként nagyon okosan igazoltak minden posztra, tehát nem csak Emiliano Martinez, azért látszott bárki is mindjárt az első meccsen. Mondjuk ez egy ilyen nagyon jó lehetőség volt Everton nevelésként, meg Liverpooli gyerekként beugrani egy ilyen meccsre, és ráadásul brillírozni is.
Barkley-ra nagyon kíváncsi vagyok, mert én nagyon szerettem annak idején az Evertonban, és baromi sokat vártam tőle még akkor is, amikor ugye elment a Chelsea-hez, és hát nem, nagyon, nagyon keveset sikerült ebből valóra váltani, úgyhogy szerintem van benne ennél több.
Hát lehet, hogy ez az igazi közege, ez a Villa.
Simán lehet, simán.
És amit a BBC-n mondtak még, az valahogy megkapta a figyelmemet, pedig ott is csak egy fél mondatra említették, hogy a Barkley-Grealish páros még akár a válogatottban is együttműködhetne. Vagy lehet, hogy ez elkapja majd Southgate-nek a figyelmét. Tehát ahogy tegnap játszottak, az,
hát igen.
Na, az volt az igazi kulcs szerintem, hogy ahogy ők csinálták
ezt. És akkor mondjam az ordas köz helyett, hogy Grealish megtartása a legjobb igazolása a Villának?
Ne, hát Grealish megint megtartása az mindenképpen, ez szerintem teljesen egyértelmű. Érkezett ugye jobb hátvédposztra Matty Cash, aki szintén nagyon jól mutat eddig. Elől azért Watkins, most persze nem kell elhamarkodottan véleményt alkotni, de eddig jól mutat, tehát hogy nem anélkül, hogy bárkit meg akarnék sérteni, Courtney House-nál, meg Wesley-nél, meg mindenkinél jobban mutat, Samattánál, akik az elmúlt szezonokban az Aston Villában...
Mi történt velük most ezt őszintén?
Wesley sérült, Samatta kispadra került, így, ja, így
szóval
hogy
még ott van.
Persze, hát ők rájuk még lehet számítani, House is sérült, de House egyébként ugye inkább ilyen támadó középpályás, úgyhogy, de mindegy, a lényeg az, hogy ez jól néz ki, meg jól néz ki abból a szempontból is az Aston Villa, hogy hát ebből azért bőven merítkezhetnek, meg az kíváncsivá tesz egyébként, hogy mondjuk két hét múlva ez mennyire fog látszani a csapaton, tehát nekik szerintem az lett volna most jó, hogyha ez így folytatódik, ez a flow, de ezt nem tudjuk meg. Még egyetlen egy angol csapatról gondolom azt, hogy mindenképpen érdemes beszélni, ez az Everton, amelyik 4 forduló után 100%-os, nagyon-nagyon régen fordult elő, hogy így kezdett csapat, és az az érzése az embernek nagyon, hogy minden nagyon a helyén van e pillanatban. Hát önmagában az egy érdekes dolog, hogy a Premier League-et 2-6 gólos támadó vezeti, amit a góllövő listát, Calvert-Lewin és Son. A Calvert-Lewinnal tényleg csinált valamit Ancelotti, amitől ő úgy elkezdett működni.
Ettől függetlenül...
Inzeg is ütötte.
Én Hamesnek adnám az aranylabdát már most. Előre 3 évre.
Igen, ez nagyon vicces volt, hogy Ancelotti meccs után a nyilatkozata az arról szólt, hogy Hamesz ezúttal is bebizonyította, hogy ő mindent a csapatért tesz. Ezt ajánlom Zidán figyelmébe ezt a mondatot.
Hát Zidánnál is mindent a csapatért tett, csak...
Amikor játszott.
Csak nem fért be.
Csak ott nem engedte meg, hogy tegyen bármit a csapatért.
Ja, értelek. Edzésen tehetett, hordhatta a bójákat biztos.
Igen, lehet, hogy ott is ilyen használt. Tehát csak itt azért a pályán is kiderül, hogy azért benne még van valami.
Csak az Evertonnal kapcsolatban tényleg ilyen évek óta mindig azt, hogy hú, most megint tök jól igazoltak, és milyen jól néz ki, és igen, de most még jól is kezdtek hozzá, úgyhogy...
Igen, mindig egyébként jó rajt is hiányzott. Tehát hogy az is szerintem egy kicsit húzta őket, hogy rosszul indultak, és utána mindig ez a kapaszkodás volt most azért ennél. És
őket ugye nem fogja zargatni nagyon ilyen európai kupa szereplés, meg hasonlók.
Hát ez
régóta nem zargatja őket.
Hú, ezt imádom a Totali Futbolsónak, ugye egy fogadóiroda támogatója, és akkor van ez a reklám folyamatos, amivel megszakítják, és akkor mondják, hogy igen, a Premier League tulajdonképpen nem is változott semmi, az Arsenalban jobb a hangulat, vagy az Emirates-ben jobb a hangulat, mint valaha. Ja, hogy ne menjenek emberek közül, meg hogy ne utazzanak külföldre, az Everton szurkolóit ez már régóta nem aggasztja egyébként sem. Na, szóval hogy ez Everton, ez egy megszokott dolog, de most az, hogy tényleg, ha tényleg elkapták a fonalat, és ebben a szezonban azzal, hogy mindenki másnak ott a környéken, vagy az élmezőny környékén ennyire sűrű lesz a menetrendje, ez egy elég komoly ütőkártya lehet neki.
Hát igen, ugye gyakorlatilag lesz 2-3 olyan hét, amikor minden héten Bajnokok Ligája vagy Európa Liga kötelezettsége lesz valamilyen csapatnak, szerintem azt iszonyatosan meg fogják sínleni. Itt a Bayern München kapcsán is például valami ilyesmit éreztem, amikor jött ez a Hoffenheim elleni vereség, hát azért mégiscsak itt voltak Budapesten, szuperkupa döntőn, tehát nem feltétlenül arra fognám,
szétrúgták
hogy...
a gyepet.
Igen, nem feltétlenül arra fognám, hogy emiatt kapott ki a Bayern, de hát ennek azért szerintem óriási szerepe lesz, hogy a Klopp is egyből, amikor megvolt a sorsolás, akkor azt emelte ki, hogy hú, tök jó, nem kaptak könnyű csoportot, mert kapták az Ajaxot, az Atalantát, meg a Midtjyllandot, de hát azért ez mégiscsak egy dán, egy holland, meg egy észak-olasz ellenfél, és nincsen 2,5 óránál hosszabb repülőútjuk. Ami azért egy nagyon-nagyon jelentős különbség, még akkor is, hogyha 3 nagyon futós csapattal kerültek össze, de azt mondta, hogy ennek sokkal jobban örül, mint hogyha lett volna egy aténi, vagy egy mit tudom, isztambuli kirándulásuk még.
Vagy egy magyarországi.
Vagy egy Magyarország. Hát annak örül a legjobban, hogy Budapestre nem kell jönni, mert itt azért nagyon komoly kihívás elé állította volna őket. Fradi, beszélünk majd egyébként a BL sorsolásról is, mielőtt arra rátérnénk, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan interpretáltátok ezt a tegnapi Juventus-Napolit.
Fú, hát hallod.
Mik az érzéseitek ezzel kapcsolatban?
Hát az egyik a Hanyinger nyilván, de a másik meg, hogy az jutott egyből eszembe ez az egész dologgal kapcsolatban. Nem tudom, te szerintem nem ismered Pogár Gyima barátomat, aki az MTI-nek most a moszkvai tudósítója, de korábban nagyon sokáig dolgozott Olaszországban is hasonló pozícióban. Még az MTI, amikor a Magyar Televízióban dolgoztam, akkor a külpolitikai szerkesztőségnél volt, és itt találkoztunk nagyon sokat. És amikor ő kinyílt Olaszországban, arról az időszakról írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy a latin szerelő, ami arról szól, hogy az olasz népléleknek ez a fajta ügyeskedés annyira a meghatározóan fontos része, és tényleg jó, nem egy vastag könyv, de azért elég tartalmas, és nagyon jókat derültem rajta egyébként, nem tudom, be lehet-e szerezni, de mindenkinek nagyon szívesen ajánlom. Én csak arra emlékszem, hogy például ilyen olaszországi jó tanácsként szerepel benne, hogyha veszel valahol egy boltban valamit, és ez egy dobozban van, mielőtt elvinnéd és kifizetnéd, nézd meg, és emlékszem, amikor a Milánnak voltunk a shopjában, egy bögrét akartam venni egy ismerősömnek, és eszembe jutott, amit mondott, oké, nyissuk, csak ki, nézd meg, és nem az volt benne, mint amit mondott az eladó, úgyhogy...
Hát erről van Benitónak egy jó sztoria, ugye a csempe és a táblagép hogyan tudja kicserélni egymást a tokban.
Azt nem mesélte is, amikor nálunk volt.
Igen, igen, igen. Nem tudom, hogy a műsorban elmondta, de majd egyszer rábírjuk, hogy ezt elmesélje. De melyik oldalról érzed az ügyeskedés? Mert nekem hát azért ez sem teljesen tiszta, meg
világos. Mind a kettő végül is. De én már itt a, nem tudom, ez a...
Jó, tehát azért, hogy csak nagyjából helyre tegyük a szitút, mert nem biztos, hogy mindenki persze követte az eseményeket. Ugye az történt, hogy játszott a Genoa Napolival, tehát nagyjából ezt tekinthetjük az egész helyzet kiinduló pontjának. A Genoában a mérkőzés után levett mintákból 14 pozitív eset jött ki. A hét végén levettekből pedig 22, tehát ez lényegében azt jelenti, hogy egyrészt a Genoánál pont leszarták az összes ukázt, hogy ügyeljenek a távolságtartásra, mert hát nyilván érdekes, hogy Thiago meg Mané esetében egy-egy ember elszigetelt, meg egyébként az összes többi klubnál is erről beszélünk, itt meg a komplett keret gyakorlatilag megfertőződött, de mindegy, tehát most nem akarok ítélkezni. A Napolival játszott ez a csapat. Valószínűleg a pályán lévő játékosok szinte mindegyike fertőzött volt. Az első tesztek alapján Elmas és Zielinski volt az, aki elkapta, tehát 2 koronavírus fertőzött játékosa volt a Napolinak. A nápolyi egészségügyi hatóság, és akkor itt jön a kérdés, meg a csavar, azt ajánlotta, egyesek szerint megtiltotta a Napolinak, hogy elutazzon Torinóba. A légiutas kísérők, a reptéri dolgozók és a szállodai alkalmazottak egészségének védelme érdekében, ami egyébként szerintem egy logikus, magyarázható dolog. Aurelio De Laurentiis, a nápolyi elnök, ezt csatolta a szövetségnek, mint bizonyítékot, hogy ők nem tudnak elutazni a mérkőzésre. A szövetség ezt nem fogadta el. És
már jól kezdődik, bizonyíték, már látszik, hogy ebből ügy lesz.
Igen, csak itt az a probléma, szerintem, hogy ugye volt 13 játékra alkalmas játékos, ez az UEFA előírás jelen pillanatban, és ez az, amit mondtak, hogy ez a protokoll elő fog kerülni most itt ezekben a vészterhes időkben. Azt mondták a Juventus részéről, hogy szerintük meg tudták volna oldani az utazást, úgyhogy ők nem mennek bele a halasztásba, és nem ment bele a Lega Calcio sem, amelyik ugye az irányító testülete az olasz bajnokságnak. Aki azt mondja, hogy itt a Juventusnak volt igaza, az azt mondja, hogy azt állítja, hogy precedens teremtett volna ezzel a Napoli, mert hogy a saját régiójának az egészségügyi hatóságát bárki rá tudja venni arra, hogy kiadjon egy ilyen papírt, hogy nem ajánlja, vagy nem engedélyezi az utazást, és akkor ez alapján kicsit lehetne manipulálható a bajnokság. Tehát, hogy valamilyen szinten ilyen szigorúan kellett ebben az esetben fellépni. Aki viszont a Juventust és a ligát kárhoztatja, az pedig azt állítja, hogy egészségügyi szempontból akkor jársz el felelősen, hogyha akár ez csak egy ajánlás, azt betartod, és ebben is van igazság. Tehát, hogyha neked azt mondják, hogy te viselj maszkot, és nem viselsz maszkot a boltban, akkor büntetést érdemelsz. Itt Napoli is ugyanezzel a dologgal kellett szembenézni. Tehát nagyon nehéz, meg nagyon szövevényes ez az ügy. Én nem tudok egyértelműen állást foglalni egyik irányban sem. Nagyon szomorú volt látni ezt az egészet, de nem látom a helyzetnek a feloldását. Nem tudom, hogy mi lett volna jó.
Én távolról indulnék. Ezt többször is beszéltétek már itt a teljes terjedelemben is. Elképesztő képmutatás ez, hogy a csapatok, vegyük például a Genoa-Napoli meccset, külön kijönnek a pályára, a játékosok egymástól 5 méterre ülnek a lelátón, mindenféle szabály be van tartva, mindenhol lázat ellenőriznek, mindenhol tesztelnek, és aztán a pályán ugye 2-3 centiről egymás arcába ordítoznak, a szögletnél egymás mezét rángatják, csókolgatják egymás fejét, ölelgetik egymást. A képmutatást azt arra értem, hogy itt vannak ezek a szabályok, távol ülnek egymástól a nézőtéren. Teljesen fölösleges, hogyha a pályán egészen biztosan lesznek ilyen szituációk.
De ez azért nem képmutatás, Doma, mert ezek a szabályok is azért vannak, hogy valamit demonstráljunk. Tehát, hogy azért nem engedélyezik a készfogást, meg azért jönnek ki a csapatok külön, hogy ezek is mutassák. Ott már a pályán nem lehet szabályozni azt, hogy egymás szájába.
De ezt mondom, Tibi, ezt mondom, ez benne van a szóban.
Nincs értelme, képet... csak mutatja a nézők felé, hogy egyébként így kell viselkedni.
Ez, értem, amit mondasz. Mind a kettőtöknek igaza van, tehát igen, alapvetően hülyeség az egész, de közben meg abból a szempontból értelme van, hogy igen, példát kell mutatniuk valahol.
De és ugyanez, tehát ugyanez a helyzet nekem a Napolival kapcsolatban, és hogy tök mindegy, hogy ez ajánlás vagy tiltás. Hogyha ajánlás, akkor is, hogyha ezzel szembe mész, tehát hogy azt mondod, hogy én mégis utazom, tehát itt, ami a Juventus igazát erősítheti, az szerintem ebben a helyzetben, hogy azt mondták, hogy akkor üljenek be 4 buszba, azt is esetleg vezesse valamelyik játékos, nem tudom, tehát, és akkor azzal menjenek föl, és tegyék meg azt egyébként brutálisan hosszú utat Torinóba, mert akkor nem kell repülni, meg akkor nem kell félteni a légiutas kísérőket, meg a reptéri dolgozókat, de hát ez is ugyanolyan embertelen megoldás, mint az, hogy azt mondod, hogy...
Spanyolországban már volt ilyen precedens a szezonban, hogy 2 géppel utaztak, hogy meglegyen a megfelelő távolságtartás, de amúgy én biztos, hogy a Juventusnak az igazát támogatom ebben az esetben. Azon lehet hitatkozni, hogy a szép volt, hogy nem mentek bele a halasztásba, viszont innentől kezdve szerintem egyértelmű, hogy ez nem tudom, 3-0-ás meccsnek kell lenni, azt hiszem.
Az, be is írták elvileg. Ugye 45 percig kellett várni a hivatalos protokoll szerint. A játékosok kijöttek a pályára, neveztek kezdőcsapatot, nevetséges szerintem. Tehát, hogy...
Mert hogyha itt a Napolinak adnak igazat majd, akkor onnantól még nagyobb lesz a katyva. Ez így is elég nagy lesz, hogy na most akkor hol lesznek még koronavírusok, meg hányszor történik meg ez, meg csak Olaszországban lesz-e ilyen, vagy szép lassan a spanyoloknál, angoloknál.
Nem tudom, lehet, hogy hülyeség a kérdés is, már visszajelnének ezzel? Azonnal, hogyha...
Hát erre is azt gondolnád, hogy nem tudom, jó, tehát hogyha valahol visszajelnek, akkor meg azt mondom, hogy Olaszországban, tehát...
Világos, csak nem, tehát én mondom, én nem tudom.
Itt is azt gondolom, hogy nekem sportszerűbbnek tűnt volna az, hogyha inkább kooperálni próbál a Juventus, és nem egyből ráállni erre a sztori, de holott valahol nyilván igazuk van, meg pláne itt most akkor vállalkozásokról beszélünk, meg pénzügyi érdekekről.
Igen, meg európai kupa szereplő klubok, nincsen pótlási időpont, tehát persze sok mindent föl lehet hozni, csak hát ezzel most én azt hiszem, hogy mindenki veszített. Az olasz bajnokság az egymás elleni eredményeken dől el azonos pontszámnál. Tehát 3-0 egy rangadón, egy Juventus elleni rangadón, az brutálisan nagy. Tehát ez 4 pont gyakorlatilag a Napolival szemben. És az embernek azért valahogy úgy csorbul az igazságérzete.
Az igazságérzet is, meg már ugye a koronavírus első kitörése alatt tavasszal beszéltük, hogy akkor nem csak a focinál, mindenben mennyire lesz zárójeles az az adott bajnokság. Az előző évet még le tudták úgy zárni, hogy nem lettek komolyabb balhék, nagyon szigorú intézkedések voltak nyáron is, és én úgy érzem, hogy nem az előző szezonnal volt igazán a baj, aminek a nagy része ugye lement még normálisan, hanem ezzel a szezonnal lesz az igazi baj, hogyha itt előkerülnek az esetek. Hát, és ugye egy ilyen 3-0-es győzelem után, hogyha egy ponttal nyerné meg a Juventus a bajnokságot, vagy kettővel, vagy hárommal, akkor a végén előkerülne az, hogy na ezt viszont már tényleg tegyük zárójelbe ezt az egészet, és jó, megnyertetessék itt a kupa, örüljetek neki, vigyétek haza.
Az meg a másik, hogy igen, hogy eddig valószínűleg senki nem hitte el ezt a 13 játékosos dolgot például, de ez meg valahol igen, ilyen szempontból, mert precedenst kell teremteni, így van, mert egyébként meg tényleg nem lesz megállás, és tényleg nem látjuk majd a végét annak, hogy akkor most meddig húzódik el, és ugye nem lehet húzni a szezont, mert lenne elméletileg egy Európa bajnokság, tehát...
Igen, hát ugye angoloknál is az a helyzet jelen pillanatban, hogy 3 pótlási időpont van, abból egyet már egész biztos, hogy vissza a Manchester City meg a United, ugye azzal, hogy ők az első fordulóban nem játszottak, és minden bajnokságot ilyen feszesre terveztek, tehát akik európai kupa szereplők, azoknak nem lesz egyszerűen lehetőségük, időpontjuk arra, hogy pótolják ezeket a mérkőzéseket. Ja, ez nagyon, szóval azért mondom, hogy ez nagyon nehéz.
De pont ezért gondolj bele, hogy a Juventus headquartersbe ott ülnek, és akkor gondolkodnak, hogy na most mit lépjünk, most legyünk felek, hát nem az lesz az első szempont ezeket is figyelembe véve, és nincs is erre példa korábbról, hogy ezt hogyan kéne csinálni, hogy akkor hát most,
persze.
Most akkor, hogyha volt már egy olyan, hogy akkor elhalasztották, akkor lehet, hogy nekünk is kéne, nem volt ilyen még. Úgyhogy én ezt meg tudom érteni, hogy ők ezt a döntést hozták.
Jó, de elhisszük azt? Vagy el kell, hogy higgyük azt, hogy a Napoli tényleg azért nem utazik el, mert hogy az egyik kulcs középpályására nem számíthat a Juventus ellen Zielinskire. Tehát szerintem az hülyeség. Tehát, hogy az emiatt azért nem fognak ekkora rizikót vállalni. Mert ugye, sokan mondták, hogy ezért ment el a falig De Laurentiis, mert hogy az egyik legfontosabb középpályása kiesett, és akkor nélkül a legerősebb ellenfél ellen nyilván nehezebb kiállni, és akkor, hogyha majd ezt
pótolják. Azt hittem, hogy a legfontosabb középpályását eladta, tehát akkor az egész szezon ne játsszák le.
Jó, hát Gattuso már nem úgy tartotta, hogy Alan a legfontosabb középpályása, úgyhogy ez az nyilván még egy korábbi időből való, hogy ő volt az. Na mindegy, ez igazából itt globálisan volt szerintem egy érdekes jelenség, úgyhogy ezért gondoltam, hogy erről egy kicsit hosszabban érdemes elidőzni.
Bocs, azért is fontos ez még csak egy gondolat, mert ez a Serie A egész képének nagyon rosszat tett. Biztos vagyok benne, hogyha ezt látják a többi bajnokságból, a Bundesliga, La Liga, Premier League, akkor ők ezt a szituációt majd mostantól még jobban figyelnek, hogy elkerüljék.
Igen, csak tehát ugye most például beszéltünk arról, hogy Genoánál 14, aztán 22, megtörtént a West Ham United-del másfél hete? Majdnem, kicsit több, mint másfél hete, hogy David Moyes és 2 játékos pozitív tesztet produkált, 3 órával a Liga Kupa meccs előtt. A Liga Kupa meccset lejátszották, a West Hamben azóta nincsen újabb pozitív eset, tehát hogy azért ezt próbáljuk összerakni ezt a képet, nem?
Jó tett a csapatnak, hogy nincsen ott.
Ja, az egyébként igen, a személyes kisugárzásával nem rontja el most a West Ham teljesítményét. Egyébként távolról nagyon jól irányítja a csapatot, úgyhogy ez jól működik. De csak azt mondom, hogy itt azért a különbségek azok jól láthatóak.
Abszolút, meg, abszolút. Meg... Sok szempontból nem meglep, hogy ez a történet éppen Olaszországban esett meg.
Igen. No, azt hiszem, hogy most egy kicsit ugrálni fogunk, meg nem fogunk olyan nagyon-nagyon hosszan elidőzni egyik bajnokságnál sem. Volt ugye egy Inter Láció 1-1-es mérkőzés mind a két oldalon kiállítással. Az Inter sokkal jobb volt az első fél időben, a Láció sokkal jobb a másodikban, szerintem, de itt ennél most nem ragadnék le, egy kicsit Spanyolország felé induljunk el, mert hogy ott is azért rendeztek egy rangadót Barcelona és a Sevilla között, és azért szerintem nagyon sokan várták úgy ezt a meccset, hogy na, akkor ez lehet az első komolyabb Koeman-teszt. Az volt?
Az volt, de nem csak Koemannak, Lopeteginek is a Superkupa után. A Superkupát még nevezhettük volna kilengésnek, fogalmazzunk így, hogy ott nagyon jól ugye játszottak a Bayern ellen. Viszont mostanra szerintem egyre egyértelműbb, hogy ami a nagy csapatok ellen eddig nem volt meg a Sevillának, az az most már bennük van, és nem hiszem, hogy a Barca annyit gyengült volna tavaly óta, sőt az első meccsek alapján nagyon rendben van ez a Koeman-féle 4-2-3-1, viszont a Sevilla most már úgy van összerakva Lopeteginél, hogy ez kíváncsi vagyok, hogy a BL-ben hogy meddig jutnak. Az a gondja a Sevillának, hogy nem nagyon tud változtatni az alapjátéken, meg a szilárdságán, viszont az, amit összerakott már Lopetegi, az viszont elképesztő. Az már Barcelona és Real Madrid szint majdnem.
Úgy nekem fix.
Nekem fix. Na ez is egy érdek. De tényleg, tehát ebből az emberből eddig senki nem tudott még csak megközelítően hasonlót sem kihozni komoly bajnokságban. Tehát azért próbálkozott Angliában, Németországban, mindig visszakullogott Hollandiába, mert senki nem bírt belőle értelmes futballistát csinálni, most meg mégiscsak úgy tűnik, hogy vannak neki erényei, amit ki lehet használni.
Kulcsember, a legfontosabb gólok szerzője.
Jó, de nem, erről van szó.
Hát nem, miről akkor mondjad?
Hát arról, hogy pont illik ebbe a rendszerbe, pont egy ilyen torony kell a Lopeteginek, aki egyrészt a millió plusz egy beadásnál ott van, másrészt, hogyha olyan átmenet van, ahol föl kell ívelni a labdát, akkor az is lepattan róla. Jön Ocampos tempóval, jön Suso a túloldalon tempóval, jön Munir azon az oldalon tempóval. Most Susóról sem mondtad volna a Milánban, hogy lesz ő még olyan játékos,
annyira
Sevilla, olyan
ez meg tényleg, tehát hogy
a világklasszisnak nézed.
Mindig Boncsin hülyéskedünk, de közben nem őt kell egyébként elsősorban nyilván kiemelni ebből a szempontból, hanem hogy azért megteremtettek egy kultúrát a csapatnál, és látod, hogy tényleg mindenki. Tehát Ivan Rakitic-ra kapcsolatban senki nem emlékszik arra, hogy a Schalkéből azért ő nem úgy jött el, hogy fú, mekkora király volt, és senki nem zokogott amiatt, hogy ő Gelsenkirchenből áttette a székhelyét Sevillába, és aztán mekkora játékos lett belőle.
Hát Ivan Rakitic is 10-es volt gyakorlatilag a Schalkéban, amennyire
Szerjában meg majd tűröm 6-os gyakorlatilag. Uh-huh. De a másik meg, hogy szerint, hogy ezt már azért pedzegettem a korábbiabban, és én Lopetegit egészen addig, amíg a válogatott szövetségi kapitánya volt, én nagyon kedveltem. És
még mindig nem szerezte vissza a szimpátiádat?
A szimpátiámat nem, de az elismerésemet igen. Nem, az szerintem védhetetlen, tehát az most érted, akkor elég bőven kirészleteztük a hazáddal, a válogatottal szemben, minden szemben, az na, mindegy is. De a lényeg, hogy az biztos, hogy rányomta a bélyegét az ő madridi munkásságára is, és ettől azért szépen lassan sikerül neki megszabadulnia, de szerintem azért bőven bizonyította most már a Sevillánál, hogy ő egy jó edző.
Bizonyította, viszont hogyha én edző lennék, hogyha top edző lennék valahol Lopetegi környéke, akkor biztos, hogy nagyon szeretnék a Sevillában edzősködni. Mert itt olyan összhang van, és tényleg Monchi az, aki összefogja az egészet. Én nem értem, hogy Rómában miért nem működött neki annyira ez az egész, de hogy ő pontosan tudja, vagy pontosan jól tudja ezt lekommunikálni az edzővel, hogy milyen irányt szeretne, az edző megmondja, hogy az ő rendszerében milyen játékosok kellenek, és aztán Monchi ez alapján tud ilyen játékosokat találni. Suso kellett neki egy Ocampos, kellett neki egy De Jong, és itt vannak.
Egy évtizedre visszamenőleg tudnánk sorolni ezeket a játékosokat. Csak pont ezt akartam mondani, hogy a Róma mégiscsak egy korábbi megdöntős klub. Szerintem ott a kukabúvárkodás, mint olyan annyira nem tud elfogadottá válni. És...
Hát egyrészt meg ez nagyon más az olasz piac, mint a spanyol, szerintem. És nagyon más a belső piac is, és hogyha annak a mechanizmusát nem ismered tökéletesen, akkor ott rövid időn belül nem tudsz igazán jó lenni. Tehát, hogy az...
Igen, meg a Sevillánál belefér az, hogy kölcsönvesznek a Real Madridtól mondjuk egy Reguilont, vagy akár az utódját.
Igen,
is.
A Rómánál a Juventustól nem lehet,
van,
igen.
Így van, tehát azért az...
És egyébként ez egy nagyon jó megközelítés, tehát a Róma valószínűleg Olaszországon belül, az olasz hierarchián belül túl nagy klub volt, meg a fővárosiság, meg egyéb dolgok is amellett szóltak, hogy ott azért ezeket ne, amik a Sevillában amúgy működtek. De inkább én a Barcára vagyok kíváncsi, hogy tetszett ez a 4-2-3-1, meg mennyire volt működőképes?
Hát eddig nagyon, nagyon rendben van. Most a Sevilla ellen jött ki bizonyos hiányosságok, nem volt annyi helyzet, de hát annyival jobb nézni ezt a Barcelonát, mint tavaly, akár Setienét, akár korábban Valverdéjét. A Messi központúság az a háttérbe szorult, sőt azt mondom, hogy Messinek nem voltak eddig kiemelkedően jó meccsei.
Mondjuk sokkal most... hátrébb került, nem? A pályán.
Hát megint a jó öreg hamis 9-es, csak most a Sevilla, ugye a Sevilla azt csinálja, hogyha úgy jön ki a helyzet, akkor ők elmennek letámadni, és azt is nagyon jól csinálják, viszont hogyha átjön már az ellenfél a félpályán, akkor egy borzasztó kemény ilyen, nem tudom, 2-3 soros blokkba beállnak, és ott Messi nyilván nem tudott volna középen labdát kapni. Egyébként mark my words, a BL-ben ez a Diego Carlos Koundé Fernando háromszög, amit ott középen lezárod, de senki nem jut be, és nem véletlen, hogy Messi még a szokásosnál is hátrébb kellett, hogy lépjen. Azért tűnhetett úgy el, itt a Sevilla meccsen, hogy ő mit tudom, kb.
Én egy hosszú összefoglalót néztem, egy 8,5 perces, ugye pont akkor ment nálunk a Liverpool verés, és ott azt láttam, hogy majdnem az összes olyan Barcelona támadásnál meg helyzetnél, ami kialakult, ott mindig mondjuk a negyedik legközelebbi ember volt a Barcából a kapuhoz. Tehát abból volt, néztem én is a felállást, hogy gyakorlatilag ő a center, vagy ez a hamis 9-es, de nagyon úgy tűnt ebből, mintha távol játszana, vagy távolabb játszana. Azért is gondoltam, hogy erről mindenképpen...
Más csapatok ellen kicsit más azért. Szóval, hogyha Celta ellen játszanak, akkor...
Csak megint az jutott eszembe, hogy Fernando akkor a kuka búvárkodás, mint olyan megint kimaxolva, de a másik meg, hogy Diego Carlos Nant, Koundé Bordeaux, tehát hogy amíg azt látjuk, hogy mondjuk a Premier League-ben rendre megbuknak azok a játékosok, vagy nagyon sokan buknak meg, akik a francia bajnokságból megérkeznek ilyen-olyan hátszél után, vagy egy jó szezont követően, hogy valahogy a Sevillánál meg ez is működik, és ennek is van már bőven évekre visszamenő hagyománya, vagy akár onnan is újraélesztett játékos, most Tremulinász ugrott még be, aki szintén a bordeaux-i bajnok csapatból már úgy került Sevillába, hogy már rég nem foglalkozott vele senki, aztán mégis Európa Liga győztes lett.
Pont az ellentéte a Barcelona, ugye most látjuk. Ja, épp ma jöttek ki, bocsánat, jelentések, hogy mi a helyzet a klubnál. Nemrég volt nálunk Farkas Balázs, aki most a Magyarországi Barca Akadémiának a vezetője, és halkan megjegyezte ott a stúdióban a Barca VR-el előtt, azt hiszem, hogy a Magyarországi Barca Akadémián is az érződik, hogy ez a Barca vezetés, ez márciusig tervez. És a költségvetésben most az idei hiány az duplája a tavainak, és ilyen elképesztő adósságokban úszik a Barcelona, és így mennek neki a mai napnak, hogy valakit még igazolni kéne, mert nem teljes ez a Barcelona.
Aztán Bartomeu, nem tudom mi lesz ugye ezzel a bizalmatlansági indítványa, de már tervezi a nyugdíjas idejét a Kajmán-szigeteken, vagy nem tudom hol.
Mindjárt megsajnálom.
Igen, rettenetesen érzi.
Ugye volt egy viszonylag eseménytelen, ezt pont te mondtad, Atleti meccs, egy Atleti döntetlen, viszont a Real Madrid megint azt hozta, amit várunk a Real Madrid, az Zidane-féle Real Madridtól. Megint egy gyakorlatilag 1-0-ás meccs egy kitámadó ellenféllel a végén, és aztán egy második gól.
A Real az új Atlético. De tényleg az Atlétikóban is, amikor ugye az 1-0-ás meccsek voltak, akkor Oblak volt sokszor a hős. Most a Reálnál is tényleg érdemes csak az összefoglalókat megnézni, hogy milyen védései vannak Courtois-nak.
Várjál, hogy hol játszott előtte a Spanyolországban?
Szóval igen, még annál is magabiztosabb. Ugye ott volt Zamora Díaz.
Nincs más olyan játékos a Reálnak, ugye, aki az Atletiben játszott rajta.
Most hirtelen nem ugrik be, de menjünk végig a
mennyire lehet analógiát itt?
Ja, nem, fordítva van csak Marcos Llorente, de nem, nincsen.
Meglepődnék, nem?
Na jó, bocs.
Nehéz Zidane dolga, mert úgy tűnik, hogy Perez bácsi jövőre gyűjtögeti a malac persejbe a pénzt, hogy Mbappét és Kamavingát meg mit tudom én kicsodát sikerüljön megszereznie, de egyébként is valamiért most a Reálnál elkezdtek jönni a sérülések, és érthetetlen, ami azárral van. És az első néhány fordulóban próbálgatta a gyémánt középpályás 4-4-2-t, de egyelőre nem áll jól a csapatnak. A Reálnál szerintem még várakozni kell egy kicsit, hogy meglássuk, hogy lesz-e változás, vagy pedig megint az a cél, hogy stabil 1-0-ákkal vagy hasonló eredményekkel a bajnoki cím meglegyen. A BL-re megint nem látok olyan nagyon nagy esélyt. Viszont ez meg jó lehet abból a szempontból, hogy a Sevilla közelebb lehet a Reálhoz. Az Atlético lehet, hogy most játszott 2-0-0-ás meccset, de azért ők valahol a Sevilla mellett vannak. Szóval ez a négyes, ez biztos, hogy közelebb került egymáshoz, ami a La Ligának, így összességében szerintem egy baromi jó hír.
Komolyabb rangadó nélkül ment le, amennyire én figyeltem ez a Bundesliga forduló. Bayern Hertát oda veszünk?
Igen, most az a vicc, hogy tehát a Hertát azért még az élcsapatok közé semmiképpen sem szabad besorolni, de azért úgy azt várta tőlük szerintem, vagy én legalábbis abszolút azt vártam tőlük, hogy azért itt látszik azért most már Lars Windhorstnak a tőke injekciójának a hatása, azért van egy-két olyan játékos. Most John Cordomát nyilván mondjuk, aki nem figyelik a Bundesligát, nem tartják, vagy nem nagyon ismeretik, ő azért nagyon jól zárta az előző szezonnak a második felét, ugye Pionteket viszonylag gyorsan kiszorította a kezdőből, ami mondjuk persze annyira nem is feltétlenül meglepő azok számára, akik meg Pionteket látták mondjuk korábban játszani. Maciusz Kunyá Lipcsében is, amikor játszott, azért korábban már mutatta, hogy egy nagyon tehetséges játékosról van szó, és azért Lucas Tuzárt szerintem már sokan ismerik, azért az utóbbi évekből a Lyonból. Úgyhogy volt egy csomó tök jó húzás ennek a Hertának,
Ezt nem tudom, hallottátok-e? Genduzis a Hertába.
Bizony. Örömömben rázom az öklömet közben. Szóval jól dolgoznak a Hertánál. Az, hogy Bruno Labbadia milyen edző, az egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha a középszerűnél kicsit előrébb szeretnél végezni, akkor valószínűleg az nem biztos, hogy ő a
nem megfelelő. Biztos, középszerű edzővel kellene dolgozni.
Így van. Tehát annyi, hogy bántani akarom Bruno Labbadiát, ő nem rossz edző, de nem top edző, én ezt gondolom. Ehhez képest most aztán a Bayernt megszorongatták, hogy most akkor itt is mit kell ebből lesejteni, azért volt megint egy szuperkupa meccsük előtte a hétközben. Chris Richards kezdett a jobb hátvéd poszton, aki azért nem hiszem, hogyha Bunaszár tényleg megérkezett, akkor mondjuk sok hasonló lehetőséghez fog jutni a szezonban, de látjuk például Alfonso Davist folyamatosan most már ugye.
Nagyon okosan igazolt a Bayern itt a végén, tehát gyakorlatilag minden hiányposztot betöltött. És
darabra megvannak, aztán majd a többi.
Igazából itt nekem az a kérdés, ami minden egyes ilyen csapatnál felmerülhet, akár a Liverpoolnál is azzal, hogy egymás után ugye nyertek most bajnokok ligáját, meg bajnoki címet, meg gyakorlatilag megvannak azok a trófeák, amikért az elmúlt években küzdött a csapat, hogy nem az egész csapaton, nyilvánvalóan a Bayernnél, meg ráadásul még azt is elmondhatjuk, hogy elég jó korösszetételű ez a csapat, de azért jó néhány játékos van, talán megjelenhetnek az elégedettség nyomai, mint ahogy egyébként a Bayernnél szerintem ez megvolt a világbajnoki cím után egyértelműen a csapatnak a világbajnok játékosain.
Én bólogattam.
Én is bólogattam, de ez az, ami olyan tényezőkből áll össze, amit nem lehet megmagyarázni. Szóval itt nem tudunk okosat mondani, ez csak idővel válik el, hogy most az csak félreértelmeztük, vagy ő tényleg érez valami ilyesmit.
Figyelj, itt a Liverpool esetében, most csak azért térek ide vissza, mert lehet, hogy talán valami analógiát lehet vonni a Hoffenheim győzelmével kapcsolatban itt a Bayern München ellen. Tehát itt is az volt az érzése az embernek, hogy elkövettek olyan egyéni hibákat, amit lehet, hogy nem csak Henderson meg Alisson jelenlétében nem követnének el. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy addig, ameddig nem dőlt el az előző évben a bajnokság, addig nem követnek el a Liverpool játékosai. Amikor átvette Flick novemberben a Bayernt, akkor amikor én Bayern meccset láttam, akkor azt éreztem, hogy egy olyan könyörtelen gyilkoló gépezetté vált a Bayern, hogy ott nem fértek bele az egyéni hibák a játékosoktól. Ezek azok az egyéni hibák, amik esetében arról beszélünk, hogy igen, lehet, hogy csak egy 5%-kal esett lejjebb a motivációs vagy a koncentrációs szint a korábbihoz, de ezek adják ki azt, amikből aztán becsúsznak az ilyen hibák a Matrixban, mint amilyen a Hoffenheim elleni 4-es volt.
Abszolút, és tök vicces, hogy Hoffenheim meg most kapott ki a hétvégén, aztán a Frankfurttól, tehát nyilván tegyük akkor azt is a helyére, hogy mit jelentett ez a vereség, vagy mi volt ebben. Fú, nagyon furcsa szezon lesz ez mindenhol nyilván, és ez már a németeknél is látszik.
De úgyis a Bayern lesz a bajnok.
Egyébként valószínűleg igen, tehát ebben nagy meglepetés nem lesz.
Hát arra most már nagyon kevés esély van, hogy Sancho Unitedhez szerződik, legalábbis a ma délelőtti hírek szerint. Meglátjuk, mert itt azért most még történhetnek érdekes dolgok, majd itt a következőkben azért feldolgozzuk majd az érdekesebb igazolásokat is. Amit nem dolgoztunk még föl, az európai kupa sorsolásoknak az alakulása. Itt természetesen a Fradi miatt voltunk kíváncsiak. Erre leginkább minden szempontból egy nagyon érdekes csoportot kapott a Ferencváros. Elhozza nekünk Messit, Ronaldót és még Rebrov volt sikerklubját is, a Dinamo Kijevet. Melyik az, ami számotokra a leginkább izgi?
Hát nyilván ez a G-csoport, ez zseniális. A Liverpool csoportját nézegettem, az ilyen hipster kedvenc szerintem, hogyha...
Ja, igen, hát tényleg a sokat futó csapatok, ahogyan mondta Klopp is. Igen, szóval egy Ajax, egy Atalanta, egy Midtjylland, az nagyon jó.
De még két labda kéne mindegyik meccsre, ugye?
Hát egyrészt, de a másik, hogyha végig gondolt, tehát szerintem, hogyha vannak futballhipsterek, akiket mi annak gondolunk, szerintem mondjuk az élcsapatok közül lehet, hogy a Liverpoolt kedvelik még a leginkább, az Ajax nyilván ilyen szempontból már korábban megszerettette magát velük, az Atalanta ugye tavaly ebből a szempontból abszolút bejött, a Midtjylland meg egy olyan különleges csapat, tehát millió módon és erről tényleg lehetne külön adást is készíteni, szerintem sok helyet lehetett már olvasni ezzel kapcsolatban az utóbbi években, folyamatosan, hogy miféle újításokat hoztak már be az utóbbi években, és milyen tényleg 21. századi típusú klubról van szó.
És itt most először szerepelnek BL-ben, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ami az Európa Ligában már működőképes volt, vagy így megmutatkozott, hogy működőképes lehet, az tényleg ezen a legmagasabb szinten, amikor a legkomolyabb ellenfelekkel találkozol, ott is, mert én azt gondolom, hogy ott azért ez hozhatja azt, hogy elcsípnek egy-két olyan pontot, amit nem feltétlenül várunk előre.
Hát csak ki ellen?
Hát akár, az Ajax ellen. Atalanta ellen, Ajax ellen, Liverpool, tehát és ott, hogy egy X mondjuk összejönne bármelyik ellen, azt már azért úgy tekinthetnénk, hogy hoppá.
Na persze, abszolút.
Ez azért nagyon komoly. A United csoportja az, ami még nagyon erős, a Paris Saint-Germain-nel, a Lipcsével, az Isztambul Başakşehir-rel. Ott kit jósoltak tovább jutónak?
Én betippeltem a United-et első körben, aztán jött ez a hétvégi eredmény, és még viccesebbé tette ezt az elképzelésemet, de valamiért az van bennem, hogy a United az így is United. A Lipcsétől meg tartok, hogy mi lesz elő, de aztán kezdve meg a hétvégén csak gurítottak egy 4-es, mondjuk oké, hogy megint a Schalke-nek, de nem tudom. Nagyon nehéz. De én PSG United-et mondtam első körben.
Hát igen, itt van egy Chelsea, vagy Sevilla Chelsea Krasnodar Ren, amiről szerintem mindenképpen muszáj beszélni. Ne ugorjunk még át ezen a Fradin, szerintetek. Érdemes azon gondolkozni, hogy itt a Dinamo Kijevvel harcban lehet a Fradi az Európa Liga indulásért, vagy ne álmodozzunk.
Tehát a célnak mindenképpen ennek kell lennie, szerintem, az tök egyértelmű. Tehát hogy vágjon neki másként a Bajnokok Ligájának most a Ferencváros?
Élményeket gyűjt.
Oké, de a Dinamo Kijev meg...
Élményeket. Valami más gyűjt, de abból jó sokat.
De az biztos, hogy tehát a Dinamo Kijevet első ránézésre erősebb csapatnak mondanánk. De közben hány olyan csapat volt most ebben a BL selejtezőben is, akikre azt mondtuk, hogy erősebb, mint a Fradi, és mégis sikerült túllépniük rajtuk.
Volt erősebb ellenfel a Fradinak?
Volt gyengébb ellenfel a Fradinak?
De nem az, hanem ezeknél, akik itt ellenfélként. Kijevnél volt erősebb ellenfel?
Hát Celtic. Szerintem.
Szerintem nem.
Szerintem nem. Mindenképpen.
Én nálam a Celtic nem erősebb a Kijevnél. A Dinamo Zagreb esetleg.
Mondjuk nem azt mondom, hogy minden ukrán bajnokit nézek.
Hoppá.
Felvegyük a főnök telefonját?
Csör.
Nem. Ez...
Ja, nem adja fel.
Ez most lehet, hogy csörögni fog egy kicsit.
Kérem, mint szerintem... Vinnie Jones ezében a Ravasz az egy és két füstölő puskacsőben, amikor a kocsiban üti az agyát az embernek az ajtóval a küszöbhöz. Felvesz a telefont.
Bonjour. Hát, hajlál. Hamarosan. Szóval azt mondod, hogy a Celtic, én azt mondom a Dinamo Zagreb, szerinted volt olyan, aki erősebb volt?
Hát a Molde nyilván nem.
Nem
mondanám azt, hogy erősebb, de hasonló erőségi csapatok voltak, mint amire én satszolom a Dinamo Kijevet, aztán most ezt is megint tegyük oda, hová akarjuk. De a Dinamo Kijev is ugye azért legyőzte az Alkmaart például a selejtezőben, úgyhogy megverték a Shakhtar Donyeckot az ukrán szuperkupa döntőjében. Nehéz lesz, az nem kérdés, csak nem tartom elképzelhetetlenek, hogy mondjuk egy két meccses párharcból jobban jöjjön ki a Fradi. Ez lehet egyébként egy 1-1-2-2 is, és akkor már azzal is tud jobb lenni a Fradi, mint a Dinamo Kijev. Tehát ez, én el tudom képzelni, hogy ennyire szoros legyen. Aztán az is benne van, hogy pont nélkül zárja a csoportkört a Fradi, de ezzel sem kell szerintem senkinek törődnie. Ezt most tényleg élvezzük ki.
Az Európa Ligában ugye talán ami leginkább kiemelendő, egyrészt a Milán csoportja, meg az, hogy a Milán oda bejutott.
És ehhez hozzátartozik, hogy azon gondolkozom, hogy Engyel Pisti barátom, most talán lehet, hogy volt még egy foci meccse már a múlt héten, de egyébként szerintem évtizedek óta nem közvetített focit. Vagy...
Elég emlékezeteset kapott.
Hát ez most igen, belehúzott elég rendesen a jóba. Tehát az, hogy a 12. körben dőlt el a büntető rúgás. Tehát...
Ja, és eleve már hosszabbítás. Igen, ritkán látunk ott a körbe. Hát igen, hogy
a Milán mindent megtett, hogy ne jusson be az Európa Ligába, de nem sikerült.
Ott kezdődött a Celta Barszáról kapcsolatom át. Néztem, hogy Vigóban zuhog az eső, ott tényleg borzasztóan szakadt végig az egész meccsen.
Szokott ilyen lenni egyébként.
És akkor átkapcsolok a Rio Ave Milánra, mondom, Európában mindenhol zuhog, ott is ilyen borzalmas időjárás, ömlött az eső, és akkor ennek tetteiben még a 11-es párbaj, biztos hiányzott mindenkinek.
Ajaj.
De ilyen mókás 11-es párbajt, meg izgalmasat én még soha nem láttam.
Jó, de tehát az egészben szerintem az volt a legjobb, ahogyan mosolyogtak a játékosok ott a végén már, nem? Tehát, hogy amikor ők se hitték
el, elmegy az él az egésznek.
Tehát, igen, tehát, hogy az, amikor már tényleg, itt már nincs tét, mert hogyha itt most bárki hibázott volna, akkor itt már nem mondják azt, hogy ó, de bénák vagytok, meg hogy hogy alakult ez. Meg hát ez mégiscsak egy portugál csapatról volt szó, tehát nem valami nagyon kutyaütőről, de így van, tehát ezért Milán megpróbálkozott mindennel azért, hogy ez ne sikerüljön. Végül összejött. Átigazolási időszakról így ennyivel a vége előtt van olyan, amit érdemes szerintetek kiemelni? Vagy van olyan, itt akár itt a Cavani díllel kapcsolatban a Manchester
Unitedhez? Az meg külön érdekes, hogy éppen pont a Manchester United, és sok helyen el tudtam volna őt képzelni, a United nem feltétlenül jutott volna az eszembe. Egyik fél részéről sem annyira értem egyébként a dolgot. Vagy nem tudom, hogy ezek szerint nem volt annyira potens érdeklődő Cavani felé. Azt meg szintén nem érteném egyébként, mert itt van egy ilyen játékos, akit behúzhatsz ingyen tulajdonképpen, akkor Jó, értem, ő sem lesz már fiatalabb nyilván, de szerintem azért van benne még két jó év biztos.
Igen, itt voltak szerintem egyébként nagyon érdekes, meg olyan húzások, amik akár itt komolyan kihathatnak erre a következő szezonra. Thiago Jotát én mindenképpen ide sorolnám a Liverpoolnál.
Igen, még jó, hogy azt mondtam néhányat, amikor arról beszéltünk, hogy a Liverpoolnál mi tartatja fenn a versenyt, az igazolás, hogy jó, majd Brewster, őt majd most mennyire fogja nyomni Klopp.
Hát majd meglátjuk, hogy a Sheffieldben hogyan teljesít. Viszont itt azért mindenképpen majd érdekes lesz nézni Akét, Ferran Torrest a Manchester City-nél, a United-nél ugye beszéltünk Cavani-ról, Donny van de Beek igazolása az, amelyik esetleg még izgi lehet. Hát Bale Tottenhambe szerződése, meg hogy mikor játszhat majd, az megint csak
mennyit golfozhat majd.
Igen, az megint. Hát, hogy igen, itt nála is, hogy milyen ambíciói vannak még Gareth Bale-nek az életben. Négyszeres bajnokok ligája győztesként visszatérve.
Hát szeretne focizni szerintem.
Szeretne egyszer igen? Még az Arsenal előtt végezni.
De igen? Tehát, hogy ez derült ki az elmúlt két évében?
Persze. Az, hogy a madridi sajtó mit hogyan fújt föl, meg mit hogyan talált ki, pillanatok alatt meg tudják változtatni a véleményüket. Bale biztos, hogy még mindig nagyon szeret focizni, csak nyilván neki se volt kényelmes.
Jó, mondjuk egyébként a Velszi válogatottban tényleg vannak erre utaló jelek, tehát, hogy...
Igen. És hát ugye szerintem az például egy nagyon komoly mozgatórugó volt Bale számára, hogy Giggs azt mondta, hogy addig, ameddig nem játszik, addig nem fogja 45 percnél többet a pályán tartani. Ugye a lecserélése indukálta talán ezt az egész folyamatot. A Barszánál azért ezt nem ítélhetjük egyelőre túl sikeresnek ezt az átigazolási időszakot.
Mi olyan szépen kiszórták Rakiticset.
És azért akiket írtak, hogy na, majd akkor velük, meg ugye Lautaro Martinez, Depay, Wijnaldum, csomó olyan név felvetődött.
Én tényleg azt éreztem, hogy fontosabb volt például a fizetési keret felszabadítása.
Így van,
semmit
ugye tesz, azt írogatták Spanyolországban, Rakitic másfél millió euróért ment a Sevillába, plusz nagyjából 9 millió lesz összesen, hogyha összejönnek bizonyos feltételek, de hogy Diego Llorente átigazolt a Real Sociedadból a Leedsbe, és abból az üzletből a Real Madrid 4 millió eurót kapott. Többet, mint a Barcelona, így készpénzben hirtelen, Vidalért, Suárezért és Rakiticért összesen.
Arda Turánt miért hagyjátok ki ebből fel? Én láttam, tegnap közvetítettem a Galatasaray meccsét, ott játszik most megint.
Ja, a kedvencem az ilyen szempontból Fahinkel. Ő még mindig a Chelsea játékosa. Tehát, hogy, és azt hiszem 2014-ben vagy 2003-ban játszott utoljára a Chelsea-ben? És mindig a Chelsea keretének a tagja. Egyébként tök ügyes volt akkor még, meg sokkal többre hivatott.
Hát az is megöl egy játékos szerintem azért valahol, hogyha ilyen sokáig tényleg ezen kell végig menned, meg állandóan kölcsönben
kölcsön,
mindig
máshol. Sérült, persze, tehát nagyon sok minden volt, ami ezt meghatározta. Reához nagyon nem feltétlenül kellett hozzányúlni.
Kizárták, hogy legyen átigazolás, de ugye Cavanit mindenkinek beajánlották, szépen próbálkoztak, elvileg elég magas a fizetési követelése, úgyhogy azért...
Meglepő Párizsból érkezve. Hozzászokott a jó életszínvonalhoz. Viszont, ha már itt ugye Barca, Real, akkor Suárez Atletinél való bemutatkozása meg játéka az akár ígéretes
lehet. Akinek ugye még mindig áll a fizetéséből a Barcelona egy...
Így van, ez az, ami a pánikszerűen folyik a Barcán, és ez az, amikor nem beszélt mellé Messi, amikor azt mondta, hogy itt semmiféle sportszakmai tervezés nincsen, itt túlélés van, jövő márciusig Bartomeu valahogy szeretné kihúzni, és a pénzügyi machináció az folyamatosan megy. Gyakorlatilag minden második döntésnek a hátterében az áll, hogy akkor most éppen mit, hogyan...
Tényleg, Pjanicról nem is beszéltünk most itt, mint Barca igazolás.
Igen.
Hát meg pénzügyi machináció.
Meg Arturról a Juventushoz, igen. Ugye ott azért értelemszerűen Pirlónak az érkezése volt az igazán nagy újdonság itt az eddigiekhez képest. Meg hát az, hogy ott is egy kicsit szerintem kipucolták a csapatot, és Kulusevski érkezésével szerintem került oda egy olyan játékos, aki elég komoly extrát tud hozzátenni majd a csapathoz.
Ez a Godin Kályári sztori, ez hogy alakult? Vagy?
Megszületett az át. Most láttam, hogy róla kapták a gólt.
Azt hittem, hogy akartam mondani, hogy játszott, persze. Hát nem tartott igényt rá Antonio Conte, és érdekes.
Csak ez képest még az EL-ben is végigjátszott gyakorlatilag a kiesési szakaszban.
Hát az egyértelmű volt itt a végén már, hogy Bastoni az, az egyértelműen elé került, és ugye azzal, hogy Kolárovot szerződtette az Inter, és őt gyakorlatilag belső védőnek képzelte el, ezért Bastoni átkerült a jobb oldalra, Döfrej az gyakorlatilag érinthetetlenül ott maradt, és Kolárov az a játékos, aki hát rúgó technikájának is köszönhetően ilyen hátsó szervezőként van benne ebben a hátsó hármasban, amennyire...
Most Skriniar megtörölgeti a könnyeit, vagy?
Hát... Igen, a Skriniar helyzete nagyon-nagyon érdekes, mert hogy ugye ő érte állítólag ajánlott 40 milliót a Leicester, uh-huh. Bocsánat, a Tottenham, úgy tudom, a Leicesternél is felvetődött az esetleg.
Nem, a United is derek, hogy, mint, hogy ott is lett volna.
Leigazolásra, és azt mondta, először azt mondta állítólag az Inter, hogy 60 millió alatt ne is szóljanak hozzájuk, aztán 50-ig engedtek ebből, de azt mondták, hogy az tényleg a végső ajánlat, és úgy tudom, hogy most már nincs is nagyon képben ez, hogy Skriniar onnan távozik, viszont hát nyilván folyamatosan megy le az értéke, hogyha Conte amúgy nem számol vele. Neki nem feltétlenül kell ilyen típusú egy-egyező ember ebbe a hátsó hármasba, és ezt azért elég erősen megsínyheti. Ragozzátok ti helyettem ezt a szót. Skriniar, itt aki szerintem az egyik legizgalmasabb, meg legérdekesebb érkező az Interben, az Hakimi. És ő jól is kezdett, meg szerintem jól is mutat. Úgyhogy ott is, Milánnál is azt mondom, hogy nagyon okos üzleteket kötöttek. Itt most Dalot, hogy még beesik a Manchester Unitedtől, azért egy nagyon fontos elem lehet, mert hát Conti szegény nem biztos, hogy lesz még futballista életében, mert annyit sérült ez a fiú, hogy bármennyire is én nagyon kedvelem, meg nagyon jónak tartom, tök jó lenne, hogyha egy fél évet már végig tudna játszani valamikor.
Jaj, láttam Daniele Maldinit játszani a Bodø Glimt elleni elselejtezőn a Milánban, meg közelítettem is azt a meccset.
Milyen volt?
A kis Maldini, hát sok minden nem maradt meg belőle. Colombo volt, aki kezdett előtte
a gólt is. A bajnoki is ő kezdett.
Úgyhogy hát ilyen szempontból biztató volt.
Hát Ibra koronavírusos, Rebic sérült, ezért ez így most nyilván egészen másképp néz ki ez a Milán, mint amikor majd föl fog tudni állni, a legerősebb összejtése van, de összességében azt mondom, hogy viszonylag biztató. Ugye a Napolinál azzal, hogy egyelőre most még nincsen, nem fújták le még ezt az átigazolási időszakot, de Koulibalyt úgy néz ki, sikerül megtartani. Osiment oda szerződtették, nem is kis pénzért, és nem is mutat rosszul egyelőre, amikor a Napoli utazik és játszik. De érdekes, szerintem nagyon érdekes bajnokságok lesznek Moiseken.
Rosszkor veszük fel ezt az adást. Lehet, hogy tényleg ezt a napot még meg kellett volna várni, mert most jönnek a hírek, hogy Partit meg elviszi valószínűleg az Arsenal, Thomas Partit.
Ezt ugye gyakorlatilag az átigazolási időszak elejé óta mondták, hogy
Partit.
Meg nem mondom, hogy nem örültem volna jobban.
Igen, Declan Rice mehet a Chelsea-hez, ha ez megtörténik, akkor Jorginho mehet az Arsenalhoz, úgyhogy még itt
azért... Ezért izgalmas ez amúgy, nem, bocsánat, ez most hirtelen eszembe jutott, hogy amúgy is valószínű elképesztő pörgés van egy utolsó átigazolási időszaknak, vagy egy átigazolási időszak utolsó napján, de hogy ez a mostani, ez hatványozottan igaz, mert nincsen pénze a csap, vagy most ezt nagy általánosságban mondom, nincsen pénzük a csapatoknak. És úgy kell az üzleteket kötni, hogy feltételes módban van minden, hogyha őt sikerül elpasszolni, és ő átigazol oda, akkor mi megköthetjük azt az üzletet, amivel ő onnan
idejön. A Moneyball című film vonatkozó jelenete ugrik be, amikor Billy Bean a telefonon teszegeti félre a kollégákat. És
most tényleg az lesz, hogy 23 óra 55 perckor még mindenki rohan, nem egy ügyben, hanem 10 ügyben, hogy akkor ezt most össze tudjuk-e hozni, vagy nem.
Az angoloknál már 10-kor deadline van. De ez is semmi értelme nincs annak, amit most csinálunk, mert aki meghallgatja, az már régeség tudni fogja, hogy mi a helyzet. Úgyhogy én ezt a részét a műsornak be is rekeszteném, és átadnám a szót neked.
Hát meg egy másik részét is. Pont az jutott itt eszembe, hogy az átigazolási időszak végén tulajdonképpen mi is bejelentünk egy nagy igazolást, mert hát viszonylag gyorsan vezettük ezt le aztán Tibivel ezt a döntést, de arra jutottunk, hogy így 6 év elteltével én kiszállok a teljes terjedelemből, ami hát nem egy könnyű dolog, de közben meg igazából elég régóta élelődött már bennem ez a dolog, és azért beszéltünk is már hasonlóról, érintőlegesen Tibivel is korábban, és de egész egyszerűen saját magamon veszem észre azt is, hogy nyilván akkor is nagyon megváltozott már az adás, és nagyon bízom benne, hogy ti ebből keveset érzékeltetek, vagy nagyon remélem, hogy ebből keveset érzékeltetek, de én saját magamon érzem, szerintem Tibi is érezte azért, hogy mennyi minden változott azóta gyakorlatilag, hogy ugye nem közvetítek Premier League-et, és Ugye akkor az egész dolog úgy kezdődött, hogy akkor próbáltam ugye rárepülni egy kicsit a francia focit, próbáltuk akkor megnyomni, vagy én legalábbis itt az adásban, aztán...
Elég komoly ellenállásba ütköztem.
Aztán nyilván egy fokkal jobb lett a helyzet azzal, hogy elkezdtem a Sport TV Bundesligát közvetíteni, de azért mégis más, és tényleg egyre többször kaptam magamat azon, hogy az egy dolog még, hogy nyilván az élcsapatokkal viszonylag könnyebb az embernek képben tartani magát, csak pontosan azok a dolgok hiányoznak belőle, amikor el tudtunk emlékszem, hogy az első néhány évben beszélgetni arról, hogy mit tudom én, mi történt egy Bolton Blackburn meccsen, vagy hogy miért volt ez vagy az fontos. Amit imádok egyébként, azokat a részeket szeretem a legjobban, amikor ti mondjuk Juhártomival vagy Benitoval az olasz fociról beszéltek, amikor azt indokoljátok meg, hogy van-e a Cagliarinál három rosszabb csapat, hogy mi volt tavaly. Tehát, hogy... És ezek, tehát szeretném azt hinni, hogy így sem volt rossz a teljes terjedelem, meg nyilván ezek a reakciók, csak közben meg azt érzem, hogy az én részemről sokkal kevesebb az a fajta hozzáadott érték, ami megvolt régebben. És én érzem magamon, és ez nyilván nem jó érzés, hogy sokkal kevesebbet teszek már hozzá ilyen szempontból. Az meg a másik, hogy ezt az egészet azért találtuk ki annak idén, vagy egy kettelésből kezdjük el csinálni, és azért, hogy tényleg beszéljünk azokról a dolgokról, amik felgyülemlettek bennünk, és ami saját gondolatok beindultak a fejünkben, és amit meg tudunk osztani egymással, meg tudunk vitatni. És nyilván ezt kell látnom, hogy nekem azért a nemzetközi focival ilyen szempontból sokkal kevesebb van mostanában, egész egyszerűen annak köszönhetően, hogy csak abba belegondolok, hogy az elmúlt három hétben közvetítettem baseballt, NBA-t, VTCR-t, német focit, kézilabda bajnokok ligáját, és még egy csomó mindent tudnék sorolni, és fogok is majd még, amit rám vár a következő hetekben, hónapokban, hogy nyilván így is megosztom a figyelmemet nagyon sok minden között, de nagyon nem úgy működik ez ebből a szempontból, ami ideális lenne a podcast szempontjából. És tényleg csak reménykedni tudom benne, hogy ebből ti keveset vettetek észre, vagy remélhetőleg semmit, csak közben mi nyilván, én saját magamon nagyon érzem, és egyszerűen a saját, nem tudom, önbecsülésemnek nem tett ez már igazából jót. Úgyhogy én abban bízom, esetleg ilyen, amiért mondta, hogy az átigazolási időszak végén jár, ugye nem véletlenül Domával veszük fel ezt az adást, mert ő meg nagyon bátor volt, és gyakorlatilag első szóra, amikor megkerestük ezzel az ötlettel, hogy szálljon be Tibi mellé, és vigye tovább a teljes terjedelmet, akkor ezt végül is vállalta. És igazán, ha őszinte akarok lenni, ugye ez az egész dolog nálam úgy kezdődött, hogy amikor leesett bennem, hogy igen, akkor végig kéne gondolni, hogy akkor ezt tényleg most nekem be kéne fejezni, hogy de nyilván Tibivel sem szeretnék kiszúrni, mert szerencsére azt meg látom, hogy ő ezt továbbra is nagyon élvez, és tök jó dolgokat tud hétről hétre hozni és hozzátenni ez az adáshoz. És semmiképpen, tehát eleve a teljes terjedelmet, mint olyat megszüntetni, az egy óriási fájdalom lett volna. Ez is az, higgyétek azért el. De amikor végig gondoltam, hogy akkor ezt mit lehetne valami más variációt kitalálni, hogy tovább tudjon működni az adás, egyből Doma jutott az eszembe. És az jutott aztán ezzel kapcsolatban eszembe, hogyha van olyan konstelláció, amiben én szívesen hallgatnék egy podcastet, akkor az az, hogyha ti ketten benne vagytok, és nem ez a csengő telefon. Úgyhogy szerintem, hogyha ezt az adást is hallgattátok, vagy korábban, amikor Doma nálunk volt, akkor azért már erről megbizonyosodhattatok. Úgyhogy abban bízom, hogy egyrészt ez a csengés hamarosan ismét abban marad, másrészt meg abban, hogy továbbra is kitartotok a srácok mellett, és hallgatjátok őket, mert abban egészen biztosak lehettek, hogy én is hallgatlak titeket, meg hát amiben tudok, természetesen segítek a továbbiakban is, meg ez abszolút szándék is volt egyébként is.
Hát köszönjük. Meg hát ez most szerintem nem is úgy ildomos, hogy én erre elmondtam már neked, amit szerettem volna elmondani. Hát nyilvánosan is szeretném a köszönetemet meg a hálámat kifejezni, hogy ez több mint hat évig működhetett így. Szeptember 26-án volt ez a bizonyos születésnap, és hát Adié volt az ötlet, hogy Doma legyen, de én első nekifutásra azt mondtam, hogy nagyon tetszik az elképzelés, és bízunk benne, hogy Domával ugyanolyan jó adásokat fogunk tudni csinálni.
Én ebben egészen biztos vagyok. Az meg a másik, hogy nem akarunk rácsat erre helyezni, mert azért látjuk, meg érezzük azért, hogy érzed ennek a dolognak a fontosságát, de én azt mondtam Domának is első pillanatban, amikor először beszéltünk erről, hogy akkor vállalja egyáltalán ezt a dolgot, hogy ez eddig is arról szólt, hogy mi szeretnénk jól érezni magunkat, ha mi jól érezzük magunkat az adásban, akkor szerintem ti is jól érzitek magatokat, úgyhogy továbbra is ezt tudom csak javasolni, hogy erre semmiképpen se stresszel érez, érezd jól magad, szerintem menni fog.
Üdv a fedélzetem!
Sziasztok! Nem tudok tényleg mit mondani erre most. De már akkor is, amikor megkerestetek, akkor is nagyon furcsa volt, hogy az első megkeresés, bocs, hogy ezt most így behozom, már az is nagy dolog volt Vidinek volt valami Európa Liga meccse, és utána, valószínűleg nem emlékszel erre, de, én mentem, sétáltam a Nagyvárad tér fel, és nem tudom, mit hallhattál a telefonban.
De tökéletesen hallottál. Akkor hívtam fel először Domát azzal kapcsolatban, hogy segítsen nekünk az ilyen közösségi média tartalmakban.
És hogy már akkor is ez, az egy óriási dolog volt, és hogy ez mekkora dolog. 6 éve csináltok egy olyan podcastet, ami gyakorlatilag az elején páratlan volt Magyarországon, maga a műfa is alig volt ismert, és ugye azért, hogyha visszagondoltok, lehet majd csinálok egy ilyen gyűjtést, hogy kikkel csináltatok adást, és milyen adásokat csináltatok, és ugye még akkor is már mondtad, hogy egy ideje úgy érzed, hogy szakmailag mondjuk nem tudsz annyit hozzátenni, de amik itt a karantén alatt voltak adások, egészen különlegesre sikerült mindegyik, és tényleg olyan vendégek voltak itt, akiket máshova nem tudnának meghívni. Mások nem tudnának, hogyha én hívnám föl Petri Zsoltot, akkor valószínűleg elküldene valami másik éghajlatra, hogy
nem. Petri Zsolt nagyon jó fej, nem hiszem, így
van. De tényleg voltak olyan momentumok, ami na ide, nem tudom, hogy fogják fogadni majd a hallgatók, de hogy a ti nevetek fort össze ezzel az egésszel, és ez így is lesz most már, ezt nem fogjátok lemosni, az biztos.
De most nem is szeretnénk, de folytatni igen, úgyhogy hát köszönjük, hogy meghallgattatok. Ádi, vendég még biztos leszel.
Remélem, és ebben bíztam is, hogyha valami szaftos Bundesliga témátok van, és nagyon szeretnétek.
A baseballról beszélni,
az meg a másik.
Akkor mindenképpen. Köszönjük a meghallgatást. Jövő héten jövünk Domával, még nem tudjuk pontosan, hogy kivel, milyen vendéggel, de az elképzelhető, hogy megvárjuk a válogatott meccsek végét, és akkor arról egy ilyen összefoglalót. Amik közül mit közvetítesz?
Hú, nem tudom, az olasz-holland az például. Azt tudom, hoppa, hogy én fogom csinálni hirtelen, de főleg egyébként én még a héten még NBA döntőt csinálok, meg baseballra leszek orvérzésig bevetve, úgyhogy nekem az lesz majd a legfő csapás irány.
Akkor hajrá! Köszönjük szépen!
Én köszönöm, sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.